Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, aki Vácra szeretne utazni, az ne kerülje el a várost, mert hogy én ugyancsak átutazóban láttam, de miután egy pár helytörténeti szöveget átlósan, de átolvastam, úgy gondolom, hogy érdemes megállni, ezt tesszük mi is most a tetőteraszon, mert hogy Gali Máté történésszel, a Mátyás Corvinus Kollégium Társadalom és Történelemtudományi Iskolának kutató tanára részt vett egy olyan vállalkozásban, amely tulajdonképpen Vácról szól, és ennek a történelmiből egy szeletet Máté kiragadott, azt vonta a górcső alá. Köszönöm, hogy itt vagy, és hát visszatérő vendégként üdvözöllek tulajdonképpen, mert már volt alkalmunk beszélni, de ez egy felvidéki történet volt. Most a határtól kicsit lejjebb jövünk, de még mindig aránylag északon. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagy.
Én köszönöm, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Horthy korszak szakértőként ezt a szűk 25 évet ragadod meg. A város gazdasági, politikai, társadalmi és hát urbánus szerveződési szempontból is izgalmas időszakát elemzed. Ami bennem megmaradt, az az, hogy ez egy nem túl nagy település, demográfiailag úgy látszik, hogy a növekedés is eléggé arányos, és ilyen 11-20-20 akárhány ezres városról beszélünk abban az időszakban, de hogy pezseg az élet, van konkurencia, például a polgármesteri székért időnként nagyon-nagyon éles harc megy. Ekkor alakul ki a város, mint olyan, tehát, hogy városrendezési szempontból is, urbanisztikai szempontból izgalmas, és hát vannak ilyen nagyon, amíg úgy megmaradnak az olvasóban, hogy világháború idején megbüntetnek valakit, mert nem sötétíti el az ablakot, mert hogy nincs mivel, olyan szegény.
Igen.
Ilyesmiről is kapunk hírt. Hogy fogsz neki egy ilyen munkának? Tehát amikor felkérnek egy ilyesmire, akkor azt mondod, hogy rendben, ez az én periódusom, ez a 920-tól 44-ig terjedő, és akkor könyvtárazzol, utána nézel hasonló munkáknak, lábjegyzeteket esetleg előveszed, kibontod, mi történik?
Nos, én azzal kezdeném, hogy ez igazából egy szerelem projekt volt a részemről. Ugye, amikor korábban itt voltam még ősszel a Kolozsvári Rádióban, akkor szóba került, hogy én nógrádi származású vagyok, és Nógrádcsápon élek, vagy hát két laki életet folytatok Budapest és Nógrádcsáp között, de én Vácon születtem, Vácra is jártam középiskolában, és a projektnek mozgató rugója az volt, hogy idén van a 950. évfordulója a Vác város első írásos említésének.
Akkor a lokálpatriótát szólították igen, meg benned.
Igen, tehát a Garamszent Benedeki Bencés apátság alapító levelében szerepelt 1075-ben a Vác városának az említése, és akkor úgy gondolt, hogy a levéltár, a Vác város levéltár, hogy szeretne egy kiadványt majd megjelentetni, végén, ami a Vác városának a 950 éves történetét öleli fel.
Akkor ez egy nagyon fokos kötet lesz, mert a te szeleted az egy olyan 30 oldalt minimum kitesz.
Ha igen, ez egy vaskos műnek ígérkezik. Neves magyar történészekkel dolgozhatott együtt az ember, és én írtam a Horthy korszakról, illetve a II. Világháborúról szóló részt, tehát 1919 novemberétől, attól kezdve, hogy ugye a román megszállók elhagyták Vácot egészen a szovjet megszállóknak a megjelenéséig, 1944 decemberéig, illetve 1945 februárjában zárom le egyébként a történetet. Vác városa, ahogy említettem, ugye 950 éves, legalábbis az első írásos említése alapján. Azért bátorítom itt a hallgatókat, hogy menjenek el Vácra. Ugye egy nagyon szép természeti környezetben, a Dunakanyarban fekszik, Esztergom városával vetekszik a Dunakanyar fővárosa címért. Ha belegondolunk, 1846-ban az első magyarországi vasutat Vác és Pest között nyitották meg, illetve például Magyarország egyetlen diadal íve, a Váci kőkapu, az is ugye a városban található, azt még 1764-ben Mária Terézia látogatására építették, és ahogy említettem, ez egy egyedülálló építmény egész Magyarországon, de például a 18. századból organikus módon mumifikálódott váci múmiák, az gyakorlatilag országos, vagy talán lehet mondani európai hírű, és hát a 18. századi nagy városépítő püspök Migadzi Kristóf fáradozásainak köszönhetően, hát gyakorlatilag Európa talán egyik legszebb barokk főtere, illetve egy nagyon szép barokk belváros, ami a Vácra látogatókat fogadja.
Van ezen kívül börtönről tudomásunk, nem hagyhatjuk ki. Másrészt ugye említetted a püspöki részvételt, azért ott nagyon kemény centrum a hitéletnek továbbra is. Na most azért van egy köztesség, említetted, hogy van a versengés is, ugye a regionális, úgymond fővárosi címért, de hogy az ember elindul Pestről, ki a északi határ fele, nem tudom, nekem az volt a benyomásom, hogy ez csak úgy en passant, ott van a közben, le lehet fékezni, be lehet menni, de hogy bár előnyös az elhelyezkedése, mégiscsak úgy ez a közben, út közben ott van egy város. Nekem ez volt a benyomásom. Persze mondom, teljesen tangenciálisan.
Hát én, ahogy egyébként barátaimmal sokszor szoktam beszélni a Vác lehetőségeiről, akkor mindig oda lyukadunk ki, hogy a fővárosnak ez a közelsége. Ugye Vác manapság egy 34 ezres város, ami légvonalban 33-34 kilométerre fekszik Budapesttől, és hogyha egy zónázó vonattal kimegyünk a nyugati pálya udvarról, akkor gyakorlatilag 25 perc alatt a Váci pályaudvaron vagyunk. Tehát ez előny is és hátrány is a város számára. Tehát nyilván munkahelyek szempontjából az egy előny, hogy tehát Budapestre tudnak járni, de az meg hátrány, hogy sok tekintetben. Talán ki lehet mondani, hogy elszívja a levegőt azért Budapest a környező városoktól.
Miközben oda mennek kilevegőzni a fővárosnak.
Igen. Ez egy teljesen jó meglátás a részedről. Tehát ez a kettősség, ez a mai napig egyébként érvényesül, és hogy olvasta az ember a forrásokat, amikor megírtam ezt, akkor én kutattam a Vácvárosi Levéltárban, Pest vármegyei levéltárban, országos levéltárban természetesen, illetve az ELTE-nek a levéltárában is. Maga az anyag, tehát úgymond kilóra nem volt sok, amit eddig írtak a Vác-Horthy korszakbéli történetéről, és amikor a 80-as években meg is jelent még, hát az akkori államszocialista rendszer emlékezett politikáját, hát erősen figyelembe vévő és közvetítő várostörténeti összefoglalás, hát...
Szelektív volt, maradjunk
volt,
annyiban.
Szelektív volt, igen. Tehát az, hogy mondjuk, ha megnézzük, hogy mondjuk a 20% a meglehetősen csekély hatásfokkal működő Váci munkás mozgalom történetét tárgyalja, egyötöde nagyjából a szövegnek, és hát nagyon sok dolgot pedig nem érintenek benne, akkor ez azt jelentette, hogy egyébként volt igény arra, hogy szülessen egy ideológiai sallangoktól mentes, modern szemléletű, vagy szülessen egy ilyen várostörténeti monográfia, és ugye engem bíztak meg a Horthy korszak második világháború, hát én ugye egész pályán során ezzel a korszakkal foglalkoztam, Váci születésű is vagyok, ahogy említettem, tehát adott volt, hogy megkérjenek.
Máté, mennyire vetíthető ki a Váci fejlődés történet erre a korszakra? Magyarán mennyire mondható az, hogy Vác alakulása, kibontakozása a hasonszörű magyarországi városokra is jellemző dinamikával bír? Vagy van valami, ami nagyon sajátosan Váci ebben a történetben?
Én azt gondolom, hogy számos ponton hasonló a városnak a története a két világháború között ahhoz, ami nagy általánosságban a Horthy korszak Magyarországára jellemző volt. Tehát nagyjából ezt a csebben a tenger hasonlatot lehet alkalmazni. Tehát
például... Szakaszolva hogy néz ki? Tehát van egy ugye román visszavonulás után, rendezzük sorainkat időszak, igen. Aztán egy konszolidált periódus, és utána mondhatni azt, hogy a háborús idők, tehát a 40-től tulajdonképpen.
Igen. Én azt hiszem, igen, hogy ez egy elég jó periódika. Tehát ugye, amikor kivonultak a románok, akkor egy Novák Antal nevezetű egyébként jómódú mérnök, aki virilistaként került be a Váci közgyűlésbe, ő volt a városnak a polgármestere, és ő rengeteget dolgozott azért, hogy a román megszállással, a háborús összeomlással járó egyéb károk, úgy mint közellátási nehézségek, tehát általános szénhiány, általános élelmiszerhiány, hogy ezeket orvosolja.
Sőt, a kártérítés is szóba kerül, csak ott igen, meg szűkös keretek miatt, hát nagyvonalúan eltekintenek bizonyos igen, összegektől, igen, vagy igen, kénytelenek eltekinteni.
Igen. Tehát nagyjából olyan 3 millió koronára becsülték azokat a károkat, amelyeket Vác városának a román megszállók okoztak. Tehát amikor ott a helyi sajtót olvastam, egészen elképesztő rombolást is tapasztalhattam. Tehát például a laktanyából kiszedték a falból az áramvezetékeket, és akkor vitték el a rezet minden egyebet, tehát hogy a román megszállást azt azért megsínlette Vác városa is, és akkor utána a 20-as évek elejétől kezdődik, nagyjából a 30-as éveknek a derekáig egy nagyon felívelő, konszolidációs, gyarapodó, minden tekintetben modernizálódó időszaka a városnak.
Elég, ha csak azt mondjuk, hogy a Kodáknak is volt, hogy mondjam, gyára, üzeme. Meglepett engem.
Igen. Tehát a Kodak, szerintem mindenki találkozott Kodak fotóipari termékekkel élete során, és már az első világháború előtt elkezdett gyárat létesíteni Vácon. Ez a első világháború idején abban maradt, és akkor 1922-ben avatták fel aztán a gyárat, kezdte meg a termelést, és amikor Horthy Miklós először Vácon járt, akkor készült is fényképe, hogy meglátogatja a kormányzó ezt a Kodak gyárat. És ez a 15 év, ami alapvetően Csányi Lászlónak, akiről azóta körút is lett elnevezve Vácon, illetve idősebb Karai Krakker Kálmánnak a polgármesterségéhez kötődik, ez a nagy iparfejlesztések, tudatos iparfejlesztés, egy kiegyensúlyozott városgazdálkodási politika eredménye, amikor gyakorlatilag egy modern város született ebben a szűk másfél évtizedben.
Miközben azért a rurális jelleg nem vészel, tehát hogy szőlős gazdák Igen. vannak, lehet tudni arról, hogy cséplőgép mellett hány óra alatt mennyi pénzt kell keresni, vagy
lehet, milyen, keresni.
Lehet keresni, a béreket is megszabják időnként. Tehát, hogy a jellege nem változik olyan értem, hogy nem fordul teljesen át, a profil azért marad, csak hogy a helyi adottságokat kihasználva.
Igen, igen. Tehát, hogy ha megnézzük a foglalkoztatási szerkezetet, akkor a legtöbben az iparban helyezkedtek el, és a második hely az ugye az váltakozott, hogy mezőgazdaság vagy szolgáltató ipar. Ugye a mezőgazdaság is kifejezetten erős volt, tehát szántóföldek, erdőgazdaság, magának egyébként a Váci püspökségnek is nagy uradalma volt, hát nem csak az egész egyházmegye területén, ami ugye a Váci egyházmegye, amit ezt hozzá kell tennem, hogy a közvélekedés a Váci egyházmegyét azt Szent Istváni alapításúnak tartja. Napjaink magyar középkor kutatásaink viszont inkább azt mondja, hogy Orszeoló Péternek az uralkodására, tehát a 11. századnak a derekára, tehát 1048-1050 körülre lehet tenni, amikor a Váci püspökség megalakult, és ugye a Horthy korszakban ez gyakorlatilag a legnagyobb területű egyházmegyéje volt Magyarországnak, ahol nyilván a Váci püspök nagy uradalmakkal rendelkezett. Én azért persze itt mindig hozzáteszem, hogy azért ezekből a jövedelmekből, amik ebből befolytak, azért a Váci püspök a korszakban szinte végig Hanauer Árpád István töltötte be egyébként a Váci püspöki címet, második világháború alatt hunyt el. Ő például azért nagyon komoly fejlesztéseket hajtott végre, azokból a jövedelmekből, amelyek az egyház, tehát a Váci püspöki uradalmakból befolytak. Tehát ugye mindig beszélünk Klebersberg Kunónak a népiskola építési programjáról. Nem tesszük hozzá azt, hogy ugye a Klebersberg, amikor megépítette a népiskolákat, azok ugye nem csak oktatási intézményként funkcionáltak, hanem sokszor közösségi terek is voltak. Tehát gazdaköröktől kezdve nagyon sok minden.
Kultúrháza, hogy kultúrház. Most mondjuk, igen nagyjából.
Igen. És számos esetben előfordult, hogy ezekhez az épületekhez még hozzáépítettek olyan szárnyakat, vagy épületrészeket, amik hitéleti funkciókkal is bírtak. És azért az alföldi tanyavilágban élőknek a lelki szükségleteit, vagy lelki szükségleteinek a kielégítésére ezek a népiskolák nagyon jól funkcionáltak, vagy a népiskolákhoz épített ilyen szakrális terek, tehát a Hanauer Árpád István így nagyon jól tudott egyébként a Klebersberg Kunóval együtt működni. Tehát az egyház, Váci püspök rengeteg karitatív megmozdulásban, vagy karitatív akcióban vett részt, karitatív tevékenységet látott el abból a pénzből, ami befolyta az uradalmak után. Oktatással foglalkoztak, ugye 1715-ben lett alapítva a Váci Piarista Főgimnázium, ami egy országos hírű intézmény volt akkoriban, és hogy a hallgatóknak, nem tudom, mond-e valamit Öveges József professzornak a neve.
Hát nem biztos, hogy generációtól függ. Tehát nekem annyiból mond, hogy ott volt az Érdekes Fizika című kötet, egy ilyen kemény táblás változata a polcon, de az már nekem gyerekként régi könyvnek tűnt. Tehát valószínű, hogy lehet, hogy újra-újra ki kéne adni, de gondolom, hogy azért csak,
igen,
tehát csak jól cseng ez a...
Öveges József volt a magyar természettudományos, hát mondjuk, hogy a tudományos ismeretterjesztésnek egy...
Hát a magyar David Attenborough.
Magyar David Attenborough, igen, igen, egy... egy kimagasló alakja, és ő például a két háború között néhány évig tanított szintén a Váci Piarista Főgimnáziumban. Tehát tényleg ez a város mindig is egy gazdag kulturális, vallási és történelmi örökséggel bíró település volt, és hát gyakorlatilag ugye itt szóba került Migazi Kristóf és a barokk korszak, és hát ez a Horthy korszak is egyébként egy nagyon prosperáló időszaka volt ennek a, hát manapság 34 ezres, a Horthy korszakban egy ilyen 19 és 20-21 ezer fős településnek.
Említetted, hogy először, amikor Horthy ott jár, és akkor a Kodákot is meglátogatja, hányszor volt a kormányzó összesen? Mit tudtál a kutakodásból kibontani?
Nem számoltam össze, hogy hányszor volt, tehát minimum négyszer volt, amit én számoltam egyébként össze, de annyi adatot kellett összegyűjtenem, hogy, és úgy éreztem, hogy ugye a terjedelmi korlátok, ami erre a két fejezetre, ugye Horthy korszak, második világháború, nem kezdtem el aztán a végén összeszámolni, csak ahogy a anyagokat forgattam, akkor így négy egészen biztosan rémlik. Ugye, ahogy említettem, oda megy gyakorlatilag fél óra alatt a vonat, ki lehet úgymond ugrani Budapestről Vácra, és akkor a szimbolikus politikája azért ennek a városnak, az nagyon jól leképezte, ahogy említettem, hogy csebbe a tenger, a két világháború közötti egész Magyarországot. Tehát az, hogy volt egy központilag sugalt Horthy kultusz, egy pozitív Horthy kultusz Magyarországon a két világháború között, ez Vácon is egyébként nagyon tetten érhető volt. Például 1930-ban, amikor az ország a 10 éves évfordulóját ünnepelte Horthy Miklós kormányzóvá választásának, akkor az úgynevezett kisváci főutat. A Kisvác annyiból fontos, vagy volt akkor fontos, hogy alapvetően a város református lakossága az ott Kisvácon lakott, és a kisváci főutat nevezték el Horthy Miklós útnak, de megemlékezett egyébként a közgyűlés a Horthy Miklós budapesti bevonulásának is, ha jól emlékszem, 15. évfordulójáról, és ott aztán a 40-es években is, amikor a Horthy Miklós, azt hiszem, 70. születésnapja volt, akkor határozatot is hoztak arról, hogy megfestetik a kormányzónak az arcképét.
Van nem csak arckép, hanem van köztéri emlékezéspolitikai jele annak, hogy a múlttal azért ez a város rezonál, első világháborús hősöknek ugye a emléke, és van egy szovjet ugye emlékmű, amiről az derül ki, hogy bár volt helyi tiltakozás, vagy jelzés ugye az egyházi részéről, hogy ott körmenet szokott lenni, és nem feltétlenül szerencsés pont oda helyezni, mégiscsak oda került. Annak aztán mi lett a sorsa?
Ugye 1945. februárjában kezdték el a szovjet csapatok, akik 1944. decemberében foglalták el a németektől a várost. 1945. februárjában kezdték el a hősi emlékművöket, vagy legalábbis a talapzatát kiásatni a Nagyboldogasszony székesegyház előtti téren. És akkor Péteri József, váci püspök, a Hanauernek az utóda, írta megszálló csapatok város parancsnokának egy kérvényt, hogy hát legyenek szívesek azt arrébb helyezni, ugyanis, tehát amikor tényleg mennek ezek az egyházi körmenetek a katolikusoknál, akkor folyamatosan ennek a megszálló hadseregnek, megszálló államnak az emlékművét kell kerülgetni, és ez hát a vallásos katolikus váci lakosságnak a lelkén, vagy a lelki világában ezek olyan sebet ejtenének, amelyek hát csak nagyon hosszú időbe telne, hogy begyógyuljanak.
Vessük közbe, hogy van egy olyan megjegyzés, ugye, hogy a kórházi ellátás az gond, nem csak a szél, hanem mindenben szűkölködik, és van egy ilyen mondat, hogy a tömeges nemi erőszak miatt a felfüggesztett nőgyógyászati szakorvosi tevékenység az gondot okoz helyben, mert ez történt, tehát hogy zabráltak, és közben civil lakosságot vegzálták.
Igen, tehát amikor születtek beszámolók a városi előjárók részéről arról, hogy ezek a megszálló csapatok egyébként milyen károkat okoztak a városon belül, akkor ez nagyjából egyébként tipikus a többi magyar településsel, tehát az, hogy bankokból a készpénzt. Tehát nem tudom, kevesen tudják, hogy ugye a szovjet csapatokkal sok esetben profi kasszafúrók is érkeztek egyébként ezekbe a közép-kelet-európai államokba, vagy ahova a Vörös Hadsereg eljutott, profi művészettörténészek, akik fel tudták becsülni, hogy éppen kifosztunk egy kastélyt, akkor az ott található...
Mit érdemes inkább?
Igen. Porcelánok, festmények, azok mennyit érhetnek. Én hallgattam nemrég Herman Robert barátommal, aki egy kiváló történész, hadtörténész, és a 48-49-es forradalom és szabadságharcnak egy jeles szakértője, és ő például azt mondta, hogy azért a 48-49-es intervenciós orosz hadsereg, vagy 49-es intervenciós, és a 44-45-ös azért az óriási különbségek voltak. Egyrészt a hadvezetés tekintetében, másrészt a katonák viselkedése szempontjából is. Tehát, hogy az, hogy például 49-ben azért az emberanyagot kímélték, ez azért az első vagy a második világháború az oroszokra egyáltalán nem volt jellemző. Vagy az, hogy atrocitásokat kövessenek el 49-ben a polgári lakossággal szemben, arra ebbe a beszélgetésben azt mondta Herman Robi, hogyha gyakorlatilag egy kezén meg tudja számolni, hogy 49-ben, vagy legfeljebb kettőn, hogy milyen túlkapások történtek egyébként orosz cári intervenciós hadsereg részéről, és hát ahhoz képest a 44-45, hát tömeges nemi erőszak, fosztogatások, rablások, Málenki robotra, tehát szovjet kényszermunkára hurcolások. Jelent meg évekkel ezelőtt a magyar levéltáros szakmának egy nagy vállalkozás, a törvényes megszállás, ez volt a címe. Azt egyébként érdemes azt a könyvet forgatni, hogyha a megszállásnak a valóságát szeretnénk megismerni, ott gyakorlatilag minden vármegyei levéltár kutakodott olyan iratok iránt, amit ugye alapvetően közigazgatási szervek állítottak elő, és a megszálló csapatoknak a viselkedéséről tudósítanak, és ezeket aztán kötetbe rendezték, és ott jelent meg egyébként. Ezt nagyon ajánlom be, akit ez a téma érdekel. Hát kemény időszak volt az 44-45 fordulóján.
A kváciak végül is azon külön sérelmezték ezt a talapzatot és emlékművet és az ötletet, hogy élik meg, vagy hogy élték túl. Nyilván ez már nem a kutatásod területe, de gondolom, hogy ilyenkor a szakember nem tud leállni, nem mondja azt, hogy oké, itt van 45 februárja, nekem eddig tartott a megbízatásom, és akkor innen fölállok, és megyek, egyebet kutatni, hanem a kíváncsiság ott van, hogy oké, lássuk, még milyen kifutásai vannak.
Igen, és az volt a kifutása, egyébként remélem most a hallgatók nem fognak megbotránkozni, de a váciak kőfallosznak nevezték ezt a felszabadulási vagy hősi emlékművet, hát az emlékmű formájára utalva, és ezt 1956-ban, ugye amikor forradalom és szabadságharc volt, akkor ezt ledöntötték, viszont ahogy a kádári megtorlás, mondjuk így, a kádári restauráció, az visszaállította ezt az emlékművet, és aztán 1989-ig, amíg ezt a szovjet szuronyokra támaszkodó kommunista, államszocialista, szocialista rendszer Magyarországon is uralmon volt, addig ez az emlékmű ott állt a téren. Most a téren, tehát a Nagy Boldogasszony székesegyházzal szemben, ugye ez egy nagyon szép Konstantin tér, egyházi iskolákkal, egyházi intézményekkel, Karolina leányiskola, piarista gimnázium, püspöki palota van szemben, és Szent Istvánnak is egyébként a szobra, amit még a Hanauer püspök állítatott a 30-as években, és Hóman Bálint vallás és közoktatásügyi miniszter avatta fel. Most ezekkel a szobrokkal, ezekkel az épületekkel találkozhatunk ott a Konstantin téren, ahol a Nagy Boldogasszony székesegyház is áll, és hát szerencsére az a hősi emlékmű már elkerült onnan.
Van a városnak egy olyan, város életének egy olyan vetülete, ami arról szól, hogy a közösség, a váciság, ha lehet így mondani. Ez miben ragadható meg, vagy számodra hogy jött elő így a kutakodás során? Azt látni, hogy szakmailag szerveződnek, hogy van szociális odafigyelés, megragadta figyelmemet ez az elaggott iparosok egylete, tehát van erre is igény meg keret, hogy... tulajdonképpen keresik egymást a szociális tagolódás szintjén, és szerveződnek az emberek, és ugyanakkor van egy nagyon-nagyon felfokozott igény arra, hogy ha fejlődik a város, akkor az valamiféle rend alapján. Tehát parcellázott területek, azoknak ára van, azokhoz hozzá lehet jutni, az építkezéseknek is van egy módja, tehát hogy egy aránylag szerves város fejlesztési terv, amit azért megirigyelhetnénk időnként a régieket, hogy mennyire gondosan képzelték el azt az életteret kifejleszteni maguk körül. Tehát mitől másabb, vagy mitől sajátosabb ez a váci millió? Hogy jön le neked?
Ugye itt alapvetően az emberek a vallási felekezetek szerint is ugye szerveződtek.
Hát ez túlnyomó részt ez egy katolikus
közösség. Túlnyomó részt egy katolikus közösség, de ugye...
90 akárhány százalékban magyar.
Igen, 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 döntően katolikus és magyar. Kis számban élnek protestánsok, tehát hogyha már protestánsok, akkor inkább reformátusok, mint evangélikusok, illetve zsidók, tehát a nagyjából a lakosságnak a kevesebb, mint egy tizede volt ugye zsidó származású, válcott a két világháború között, és ugye ortodox, illetve status quo felekezetű zsidók is éltek a városban. És ugye az egész Horthy korszakra, illetve a megelőző dualizmus korára, vagy akár a ugye reformkor jellemző az, ugye, hogy például a kultúra az lényegében véve magánmecenatúra alapján ment. Tehát az, hogy egyébként jómódú emberek, vagy ha nem is jómódú emberek, de olyan polgáremberek, aki fontosnak érezték, hogy áldozzanak a kultúrára, azok sokszor ilyen például múzeum egyletek. Kolozsváron Erdélyi Múzeum Egyesület, Vácon Váci Múzeum Egyesület, hogy ezek megalakultak, és ezek fogták össze, szervezték, illetve finanszírozták a kultúrát. És azért tényleg, ahogy vallásilag tagolódtak az emberek, ha megnézzük a társadalmi egyesületeiket, azért például az, hogy jótékony nőegyletek, vagy jótékonysági egyesületek voltak. Az volt reformátusba, volt evangélikusba, volt izraelitába, volt a katolikusoknál ugye püspök révén rengeteg minden ilyen karitatív szervezet, és akkor ezeknek megvoltak külön például cserkész csapataik, ugye mert volt külön evangélikus cserkész csapat is, református nőegylet, evangélikus nőegylet, tehát sokszor egyébként ugye ezek a civil kezdeményezések, amelyeknek volt alapvetően azért vallási háttere is, alkották a város társadalmi vagy polgári életének a szövetét. Én azért úgy veszem észre, hogy ilyen irigylésre méltó, ilyen civil polgári élet volt ott a két világháború közötti Vácon, tehát ez a rendkívül sok egyesület. Tehát ez, hogy az öntevékeny munkája a civil társadalomnak, ez azt hiszem, hogy egyébként irigylésre méltó. Tehát az, hogy kultúra finanszírozásban nem várnak az államra, vagy sok mindenben nem várnak az államra, hanem önmaguknak egyébként, és mondjuk azért hozzuk be például ezt a szubszidiaritás elve, ami a keresztény társadalmi tanításoknak egy szép eleme vagy fogalma, ez azért maximálisan tetten érhető volt egyébként Vácon is.
Van-e büszkeség a mostaniakban? Ugye ez egy kötet részlet, a kötet összeállt, vagy most a lanszálást valamilyen időpontra időzítik majd a városban?
Hát szerintem legkorábban az év vége felé jelenhet meg. Nyilván az, hogyha egy 950 éves történelemről beszélhetünk, ami, ahogy itt a beszélgetésünk során végig említettük, hogy gyakorlatilag Orszeoló Péter korától ez püspöki székhely, az első magyar vasút, az egyetlen diadalkapu.
Nem, én főleg arra gondolok, Máté, hogy olyan emberek mennek el a könyv bemutatóra, akiknek nagyapjuk megélte ezt a korszakot.
Például. Ja, ebbe biztos vagyok. Tehát amikor én járok ott Vácott egy képkeretezőhöz, a képkeretező elmondta, hogy persze ismeri a levéltár igazgatót, meg még ismeri ezt, azt, amazt, ismeri azoknak a családoknak a leszármazottait, például a karai krakkerek.
Ez is egy érdekes, éppen utalnok rá, hogy apa és fiú, van egy intermezzo, tehát először az apa polgármester, aránylag hosszú ideig ő a város elöljárója, utána van egy zárójel, nem folytatódik úgymond apa-fiú szinten, de egy intermezzo után a fiú is vállal ugyanilyen tisztséget, felelősséget. Tehát, hogy, és nagyon érdekes, ahogy pályákat futnak ezek a polgármesterek, tehát nem az van, hogy van, amelyik persze meghal, és helyre kell választani valakit, de többnyire az a jellemző, hogy én néztem, hogy onnan ívelt felfele. Tehát, hogy vagy a vármegye élére, vagy minisztériumi beosztásba kerültek, tehát vagy parlamenti képviselőként folytatták. Tehát, hogy lényegében ez egy ilyen nagyon izgalmas politikatörténeti szempontból is, hogy lehet, és hát párhuzamot lehet húzni. Romániában már két államfőnk is voltak, ki polgármester volt annak előtte.
Igen, főispán lett az idősebb karai krakkerből, aztán már nem sokáig töltötte be a posztot, de például érdemes megemlíteni azt az Ince Antalt, aki 1939 után például a Váci kerületnek volt az országgyűlési képviselője, ő például erdélyi származású Maros Ludason született, tehát így például van egy erdélyi vonatkozás is. Igen, és például azt hiszem Gyergyószentmiklósba akarták kinevezni polgármesternek az ifjabb Karai Krakkert a 40-es évek derekán, és akkor, amikor értesültek Vácon erről, akkor ő már egyébként alpolgármester volt ott, illetve városi főjegyző, akkor mondták, hogy egyébként is már öreg az addigi, vagy akkor regnáló polgármester, ez az Incédi Meissner János, és akkor menjen nyugdíjba, és egy, ugye az ifjabbik Karai Krakker, Kálmán, az egy jogász ember volt, közigazgatás tudománnyal foglalkozott, és a magyar közigazgatás tudománnyal kiemelkedő alakjának, Magyari Zoltánnak volt tanítványa. És akkor, amikor ő 43-ban ugye polgármester lett, akkor az már egy, hát ez már egy olyan időszak volt, hogy az egy válságos időszak volt, ugye zsidó törvények, a későbbi vészkorszak időszaka, a világháborúnak a valósága, tehát ez már nem az a békés időszak volt, amikor az ő édesapja 1924 és 1935 között a várost vezette, és az egyértelműen modernizáció és felemelkedés időszaka volt.
Visszatérek még mindig arra, hogy akkor lesz ennek a visszhangja ennek a kötetnek. Te magad fogsz-e még Váci vonatkozású munkát vállalni, most már nem megbízás vagy felkérés szintjén, hanem pusztán érzed azt, hogy ezt, amit összegyűjtöttél, jó alap arra, hogy kibővítsd, akár egy önálló kötet vagy munka révén nyilván nagyobb lélegzetű áttekintést vagy metszetet nyújts a Vác-Horthy korszakáról például.
Nagyobb lélegzet vételűt szerintem ennél ez egy több mint 2,5 szerzői ív, 106 ezer leütés, ahol megálltam ezzel a két fejezettel. Tehát ennél nagyobb lélegzetvételűt a közeljövőben nem szeretnék, mert más szakmai terveim vannak könyvírásra vonatkozóan, de ugye rengeteg anyagot gyűjtöttem hozzá, és ezek aztán kisebb munkák elvállalásánál, elkészítésénél nagyon hasznosak lehetnek. Tehát például ugye a munkahelyem, a Matthias Corvinus Collegium fog május végén egy közös konferenciát szervezni a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, ami alapvetően hadtörténeti vonatkozású lesz, és ott például egyébként a Vácnak kifejezetten a második világháború alatti, tehát 39-től 45-ig tartó történelméről fogok egy konferencia előadást tartani.
Hát azt kívánom, hogy érezd magad egyre otthonabbul, ha lehet így mondani, abban a városban, ahol a születési bizonyítványodat kiállították. Torda város történetét már megírták, úgyhogy én fellélegzek, mert én odavalósi vagyok. Lehet, hogy aktualizálni kéne, azt sem én fogom megtenni, mert újságíróként úgy gondolom, hogy nem az én asztalom, de valószínű, hogy izgalmas dolog, amikor van egy ilyen vonatkozása is. Ugye, hogy a szakember, aki kötődik a tájhoz, de ugyanakkor meg mélyre akar ásni, és meg akarja mutatni azt, hogy egy 22 éves intervallumban az az illető terület vagy település az mit élt meg, mi az, ami megmaradt, mi az, amire érdemes odafigyelni így utólag, mert hogy annyira szervesen része ennek a 9,5 évszázados történelemnek, hogy csorba lenne az optika, ha kimaradna pontosan az az időszak, amitől azt mondhatjuk, hogy elnyerte a maihoz igen hasonló kinézetét Vác. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.